Vi, rendezem a sorokat. Óvatos, kimért léptekkel haladtam felfelé a lépcsőházban. Eljutottam a második emeletig. Szégyen, vagy nem, de elfogyott a szufla. Oka nem csak a 2 hónapon át tartó mozgásszegény életmódban rejlett, hanem a kórházban ezúttal sem tudott annyi harapnivaló összegyűlni körülöttem, ami kifoghatott volna rajtam. A nagy zabálások célja nem az unaloműzés volt. Egészen egyszerűen, megunhatatlanul kívántam a fogamra való falatokat. Nagyrészt ennek a kulminális ingerenciának köszönhető, hogy 6 kilót híztam. A 91 kiló terhe már végképp soknak bizonyult elgyengült lábamnak. Amíg fel nem értem a 3. emeletre, végig azon voltam, szégyenemre ne találkozzam ismerőssel. Szüleim már rég fenn voltak, sőt már be is mentek a lakásba, mire nagy szuszogva felvoncoltam magam. Nagyon nevetségesnek éreztem a helyzetet. Pár hónappal ezelőtt még fürge lábakon száguldottam fel a 3., most meg úgy vánszorogtam, mint egy csoszogó csiga. Ez így nincs jól, a lakásba lépve eszembe jutott, amikor azon az emlékezetes márciusi hétfő reggel elindultam a klinikára, alaposan szemügyre vettem az előszoba falat fedő tapéta mintázatát. Vajon mennyit fogok látni rajzolatából a hazaérkezés után? Még egy megveszekedett futó pillantást sem volt érdemes rávetni. Kezemet félszegen magam elé tartottam, és egy újkori felfedező útra indultam. Belépve a szobába jobbra és balra is tekintettem, de még a nagyobb lakberendezési tárgyak kontúrjai sem voltak képesek átütni a tejüveg homályon. Nagyot sóhajtottam, és óvatosan belehuppantam a fotelba. 7 évvel ezelőtt már átéltem ugyanezt. Akkori látásvesztésem első 2 hónapjában azzal a keserű tudattal éltem, hogy többé nem fogok látni. Aztán mégiscsak úgy alakult, hogy a bajor orvosok közreműködésével visszanyertem a szemem világát. Most viszont semmilyen esély nincs rá. Emellett, se barátok, se párkapcsolat. Ez a magánélet mérlege. Szüleimet nem számítva egy magamban vagyok ebben a fene nagy világban. Ráadásul az 1 éve tartó seftelés folytatása is erősen kétségessé vált. Befejezése esetén egyszer és mindenkorra véget érnének az eddig kialakult haveri kapcsolatok. Akkor pedig mi maradna nekem? Ahhoz viszont nem fért kétség, hogy egy hold biztosan jósoló szakembernek bizonyultam hajdanán. Egykor a Békásmegyeri ABC áruházban dolgoztam. 2 idős barátnő is bejárt a boltba vásárolni. 5-10 deka párizsit szoktak kérni maguknak. Egyikük már csak fényt, barátnője viszont még körvonalakat is látott. Épp a csemegepultnál segédkeztem, a hűtőpult elé érkezett a 2 csoszogva közlekedő hölgy. Miközben kiszolgáltam őket, beszélgettünk. Látásról és nem látásról folyt a szó közöttünk. 10 év múlva már én sem fogok látni, mondtam higgadtan nekik. Elszörnyűködtek rajta mindketten. Ne mondjon már ilyet, kedves fiatalember, sopánkodtak egyszerre. A fene sem gondolta volna, hogy ilyen pontosan eltalálom azt a 10 évet. Ám nem lett jobb kedvem attól, hogy fény derült a fenomenális jövendőmondó tehetségemre. Immár választhattam volna új szakmának a szemfényvesztő jóslást, mert az ilyen kordukáló hókusz-pókusz így még hatásosabb lett volna a kuncsaftoknak, az előttem lévő varázsgömb fölött egy fehér bottal rajzolhattam volna le a mágikus köröket. Talán csak egy valaminek örülhettem igazán, ha halványan is. Egyelőre látó gondolat fogant meg a fejemben, amikor a körülményekhez képest még elfogadhatóan láttam. Rendszeres gyakorisággal vettem elő és nézegettem a család birtokában lévő fotókat. Elmélyülten szívtam magamba a fényképek kibővített tér és esemény változatát. Szemem mohónítta magába a múlt emlékeinek fekete-fehér és színes lenyomatait. Ennek a tudatos, a jövőre való felkészülésnek köszönhetően előkerültek a régóta elfeledett emlékképek az emlékezetem porlepte tárházából. A napok nagy részét fekvéssel töltöttem el a hűs szobában. Odakint vadultom volt a forró nyár. Nem kívánkoztam ki az utcára. Volt otthon épp elég teendőm. Erősen feszített belülről a kilátástalanság. Nehéz lett volna eldönteni, hogy az egészségi állapotban, vagy a magánéletben bekövetkezett szükségszerű fordulat keserítette el jobban. Egy azonban biztos volt, mindkettő ellen fel kellett venni a mentális kesztyűt. A lelki terheket minél gyorsabban, és egyben véglegesen rendezni kellett magamban. Rájöttem, a fejemben folyamatosan keringő kusza gondolatok végtelen folyamát, ami az önmaga farkába harapó kígyó példa esete, meg kell szakítani, az darabokra kell zúzni, és ki kell söpörni a francba. Meg is próbálkoztam vele. Rám tört a közelmúlt bosszantó emléke. A megjelent komiszképet hatalmas erővel kilöktem a kobakomból, és az üresen maradt helyre betettem az egyik nyaralás bevillanó emlékképét. Azt előbb egy színes fényképé, majd egy pergő kópiává alakítottam át. Ilyen formán elevenedtek fel és megelőttem a rég volt idők kopottas filmjei. ám pillanaton belül megszakadt a jelen nehézségeit felettető mozigyógyírhatású filmje. A közelmúlt kudarc történetének kockái új erőre kapva felülírták a régit, és peregtek, szakadatlanul. Ám én továbbra sem voltam kíváncsi rájuk. Soha többé, újra erősen memorizáltam egy nekem kedves emlékképre, és lecseréltem a satnyafilmet. A fél lábszár ígérő hóval borított Prága képe került elém. Ennek a kiruccanásnak viszont említésre méltó előzménye is van. A kedvenc Werner Grüner sörözőben üldögéltünk a haverokkal. A hét elején megejtett tracsparti közben felvetettem, jó lenne elutazni Prágába, egy hétvégi sörtúrára. Na jó, felelték egyöntetűen a krigli fülét markoló cimborák, de mikor? Gondolkodás nélkül rávágtam péntek este, úgy is lett. A jelzett nap estéjén az Erzsébet sörözőben készültünk fel a hosszú vonatútra. 6 adag tatár biftek, és 9 sókomló ital mennyiségével. Ennyit tudtunk elpusztítani hárman. Már a keleti pályaudvar felé tartottunk, mikor kis fejhekben elkezdett hullani a hó. Ám az igazi meglepetés az állomáson ért bennünket, a Jugoszlávia felől közlekedő nemzetközi gyors, végül is 7 óra késéssel futott be. Már majdnem Prágában kellett volna lennünk, de a szerelvény még csak akkor gördült ki a csarnokból. A vonat neztelenül suhant a tájon, mert időközben 30 centi vastag hót akarta be a tájat. Már bőven cseföldön jártunk, a szerelvény épp kihúzott az egyik állomásról. A magas hóban egy fél méteres szökelléssel előre haladó nyuszira figyeltünk fel. A tapsi fülesnek nagy erőfeszítésbe került a hazafelé vezető út legyűrése. Úgy éreztem, újra ellestem valamit a természetből. Prágába az est leszállta után érkeztünk meg. Nagy pejhekben szakadt a hó. Sietve indultunk el az egyik utazási iroda kirendeltsége felé, mivel szálláshelyünk persze nem volt. A pazarul kivilágított helyiség már zárva volt, ám felfigyeltünk egy férfira, aki, mintha csak ránk várt volna. Teli találat volt a megérzésünk, és fél óra múlva már a kiadószobában voltunk. Hamar megfürödtünk és irány a Schweig söröző, annak ellenére, hogy addig még egyikünk sem járt a cseh nagyvárosban, hamar oda találtunk a méltán neves ivóba. Nagy bánatunkra ott egy zárt körű rendezvény zajlott, az nap nyerte meg a csehszlovák teniszválogatott a Davis kupát. Rövid tanakodás és pár száz méter hóban bukdácsolás után rátaláltunk egy, a hétköznapi emberek által közkedvelt ivóra. Velünk együtt immár 103-an kocintgattak az egyszerű kialakítású, de a törzs közönség színvonalától hangulatos kármentőben. Hamar megtanultuk a helyi módit. Ha az asztal szélére tettük a kiürült korsót, a felszolgáló kérés nélkül hozta az újabb sört, és tette a még szomjas torkú vendég elé. Én továbbra is garantáltan tikkadgigájú maradtam. Jött is a pincér, kezében tálcányi frissen csapolt sörrel. Megszakadt a régmúlt pergő, havos képe. Helyére befurakodott a közelmúlt egyik silány terméke. A fene sem fog ilyen vackot nézni, pillanaton belül beindítottam egy másik celluloid szalagot. Tengerparti strand fövenyekelt életre. Homokból formált krokodil és szfinx alakja tűnt ki élesen a bikiniben mászkáló, kemény combú és kerek popsiú csajok mögött. Ritmust nem tévesztve hullámzott a tenger, a víz felett éles hangon rikácsoltak a széttárt szárnyakkal lebegő sirályok. Így tettem heteken, hónapokon át. Eleinte 10 másodpercig voltam képes megtartani a nekem kedves, színes változatban pergő kockák sorát. Kitartóan és rendszeresen vetítettem, mint maszekmozis. Lassan növekvő fokozatossággal, és csak incifinci másodpercekkel tudtam megnövelni a felettető filmek időtartamát. Hozadéka lett ennek az általam söprésnek elnevezett technikának, hogy egyszer csak megvalósult az, amit egykor lehetetlennek tartottam, a fejemet néhány percre sikerült teljesen kiüresíteni. Nem volt benne sem gondolat, sem kép, olyan volt, mint egy üres doboz. Tökéletes nyugalmi állapotba kerültem. Lebegtem, amint az ágyon feküdtem, mert mindenfajta mentális és fizikai valótól függetleníteni tudtam magam. Vitathatatlanul remek érzés volt. Feszültségmentessé váltam, még ha csak percekre is. A szabaddá tett agykapacitás számomra észrevétlenül, öntevékenyen elkezdett munkálkodni bennem. Elhatároztam, lefogyok. A karcsúvá válás érdekében lemondtam a vacsoráról, sőt néha még az ebédről is elfeledkeztem. Ezen felül leszoktattam magam a húsevésről, és hetente egyszer még koplaltam is. Ilyenkor rostos narancslevet ittam. 3 hónap alatt 10 kilótól szabadultam meg, és már inkább egy gebéhez hasonlítottam, mint sem egyformás pacihoz. Hó-ha-hó, kiáltottam állít magamnak. Megzaboláztam a vágtázós új csökkenést, sőt, bőségesebb takarmányozásra fogtam magam. Addig méreckedtem a szoba mérlegen, amíg beálltam az eredeti 85 kiló versenysúlyra. Mindez nem csak azért volt fontos számomra, hogy könnyebben tudjak mozogni, felkapaszkodni az emeletre, hanem, mert az akaratom révén valamit el akartam érni. Az egyik természetgyógyász klinika felkeresésére is rávitt a kóborlélek. Erre a lakótelep egyik toronyházában lakó, legalább fél tucat egészségi problémával küzdő hölgy vett rá. Mit veszthetek? Maximum pár száz forintot. Anyukámmal mentünk el a Népstadion környékén lévő centrumba. Tüzetesen szemügyre vették körmeimet, fülcimpámat, meg a jó ég tudja még, hogy mi mindent. Javasoltak tucatnyi gyógyteát, zakkását, nyomelemekben gazdag neurozámport, meg töretlen hitet, hogy újra lássak. Még az egyik keleti világvallás hitvilágával is előhozakodott az épszolgálatban lévő természetgyógyász, miközben tenyere segítségével energiát adott át a szememnek. Kertelés nélkül feltettem néhány okvetetlenkedő kérdést neki az általa említett vallás kapcsán, amit érezhetően zokon vett. Igazából nem hittem abban, hogy a tönkrement látás javulását elő tudná segíteni mindaz, amit annak érdekében tett a szakember. Néhány ezer forint bánatpénz bánta, vagy inkább ugyanannyi tanuló pénzbe került az ismerős által javasolt pótcselekvés. Hónapon belül felhagytam vele. Másra viszont igencsak megérett az idő, mégpedig, hogy a bajuszos haver és felesége ellátogasson hozzám, immár két porontyukkal. A rekkenő hőség még mindig tombolt a városban. A tatár bifsztek és a hozzádukáló sör a hűtőszekrényben várta elrendelt sorsát. A terasz kialakítású erkélyre kikerült a szétnyitható asztal, székekkel körülbástyázva. Az erkély kőlapjára futó szőnyeg lett hengerítve. Mivel a barátom részt vett a költözés hóruk munkájában is, ezért ő már ismerte a lakást. Felesége viszont most járt először nálam. Örömmel újságolták, egy éven belül ők is költöznek. Szívből örültem a már konkrét jövőről szóló híreknek. Aztán szóba került az utolsó találkozásunk óta alaposan megváltozott helyzetem is. Nem húztam rétes tészt a hosszúságúra a közelmúlt felidézését. Helyette inkább megemlítettem a tatár és a sörvacogtató helyzetét. Kivelük a hűtőből, szavaztunk egyhangúan. Szüleim is jó ízűen falatoztak a terített asztal mellett. Folyt a beszéd, meg a hideg sör is. A sanyarú állapotomat néhány percig újra tudtam feledni. Elfogyott a bőséges mennyiségben kínált mennyei lakoma. Szüleim szabaddá tették az asztalt, és mindketten elvonultak a konyhába az edények elmosogatása véget. Vendégeimmel kint maradtam az árnyékos teraszon. Tudjátok, eddig még bíztam látásom javulásában, de a minap megértettem, a fénynél többet már soha többé nem fogok látni, és elbőgtem magam. Szememből kigurultak a bánatöklömnyi könnyei, szipogtam hozzá derekasan, ahogy azt a hátul gombolós gyermekek szokták tenni. Először és utoljára fordult elő velem akkor, hogy a látásvesztés miatt eltörött a mécses nálam. Annak viszont kimondottan örültem, hogy szüleim nem voltak tanúi a lehangoló fordulatnak. Egyhangúan teltek a napok. Sokat aludtam, ami mindenképpen pozitív hatással volt rám. Ahogy a klinikán az evéssel, úgy voltam otthon a szundikálással. Legyen délelőtt, délután, vagy kora este, az egyre ment nekem. Amint megéreztem pilláim laposodását, már is a kanapé felé vettem az irányt. Volt egy örökbecsű koncert Berlinben, aminek az elejét leszámítva szintén átaludtam úgy, mint bármely másik műsor idejét a tévében. Az egyik nagy kedvencem, a Pink Floyd adott koncertet a frissen lerombolt berlini faltő szomszédságában. Még ennek ellenére sem vetődött fel bennem, hogy magamat megerőszakolva végignézzem a történelmi jelentőségű fellépést. Már a látókorszakom vége felé elkezdődött ez a folyamat, egyre kevésbé kötött le a televízió műsor kínálata. Nem csak azért, mert a romló látás csökkentette a képi élmény hatását bennem, hanem, mert a nyújtott produkciók kezdtek nem érdekelni. Ezt a folyamatot viharsebesen felgyorsította a látásvesztés térnyerése. A helyzetem mielőbbi feldolgozása végett amúgy is el kellett mélyülnöm magamban. Teljesen hasztalanná, és ezért érdektelenné vált számomra a televízió műsor kínálata. Apukám a nagyobb szobában lett elkvártéjozva, ahol a műsorláda is volt. Este 8 óra felé jó éjszakát kívántam neki, és az ajtót behúztam magam után. Egy másik, szintén nem mindennapi esemény viszont annyira felkeltette az érdeklődésemet, hogy elkezdtem uncolni apukámat, nézzük meg test közelből. A taxis blokádról van szó. A gyorsan kibontakozó és pergő esemény sor erős feszültséget gerjesztett bennem. Tartottam az elszabaduló indulatoktól. Az erőszak minden fajtájától irtózom. Pláne a sohasem átélt fegyveres konfliktustól. Viszolygásomat tetézte, hogy immár nem látok, ami által teljesen kiszolgáltatottnak éreztem magam. Nem a hadakozás szempontjából, de adott esetben szüleimre hárult volna mindenfajta kockázatvállalás. Egy troli és négy autóbusz megállóra laktam az ősvezértértől. Hosszú hónapok óta a leghosszabb sétára indultunk el. Útközben apukám láttatta velem a járműforgalomtól mentes utcaképet. Azt is gondolhattam volna, hogy egy alacsonyabb rendű országúton baktatunk a néptelen határban. Csak hogy egy-két millió lakosú város közepén voltunk. Kissé jobbra kanyarodott a főútvonal. Taxik álltak keresztben az úttesten. Megállás nélkül haladtunk át közöttük. Pár perc múlva megérkeztünk a közlekedési csomópont közepébe. Minden irányban dupla sor taxi állt keresztben az oda becsatlakozó utakon. A magukat munkanélkülivé tevő sofőrök kedélyesen cseverésztek egymással. Rendőrautók is strázsáltak a közelben. A szolgálatban lévő egyenruhások békésen üldögéltek a meseautóban. A gépjármű és gyalogos forgalomtól állandóan zajos városközpontot teljesen kihaltnak érzékeltem. Csupán néhány magunk fajta kíváncsiskodó honpolgár bóklászott a taxik között. Ha mentőautó, tűzoltóautó, vagy netán a rendőrség gépkocsija akart áthaladni az eltorlaszolt kereszteződésen, akkor azok előtt utat nyitottak az úton állók. Az élelmiszert szállító gépjárművek is akadálytalanul tovagördülhettek szállítmányukkal. Erős rotorzúgásra kaptam fel a fejem. Egy police feliratú helikopter érkezett a belváros felől. Alacsonyan haladva, lassan kúszott be a tér fölé. Oldalsó ajtaja szélesre volt tárva, róla kamerával készült a felvétel. 5 perc lebegés után tovaröppent a légjármű. Nem kezdeményeztünk beszélgetést egyik kockás autó tulajdonosával sem. Mással sem. Fejemben megjelentek a körülöttem zajló események elképzelt látványa. A szokatlan városkép adaptálása, a hozzátartozó feszültséggel körítve, egyik újkori alapélményemmé vált. Életszerűen át tudtam élni mindazt, amit nem láthattam. A megtett távolságot tekintve pedig ez a kiruccanás lett újkori életem első kirándulása. 31 éven át a látó emberek életét éltem. Akár hogyan is néztem, már nem tartoztam közéjük. Külsőleg jól érzékelhetően más lettem, de belülről mégis ugyanaz maradtam, legalábbis egy ideig még úgy gondoltam. A többi ember számára vak lettem, szerintem pedig nem láttam. Hogy az, végül is egy és ugyanaz. Az emberek túlnyomó többségének biztosan igen, függetlenül attól, hogy ő lát, vagy nem. Szememet kinyitottam 10-szer, 100-szor, 1000-szer, sok értelme nem volt. Ráadásul ez a fénylátás még romlani is fog. Tört rám minduntalan a keserű felismerés. Kész őrület. Mivé fog foszlani emlékezetemben a tavasz változatos szín kavalkádja, a nyár zöld lombú világa, az őszi várvány játéka, és a tél fehérsége? Mivé mosódik, a hegyek orma, a tenger horizontig tartó síkja? Mi lesz a változatos alakú felhők képével, a naplemente varázsával, a csillagos ég tündöklésével? És mi történik a formás alakú nők emlékképével, a beszédes szemek üzenetével, a mosolyok szépségével? És szüleim arcával, a képi időszámítás végképp megállt számomra. Akárhány évig is fogok élni, bennem csak az 1990-ig látottak alapján fog megelevenedni a világ. Lehorgasztott fejjel búsultam a kanapé szélén. Magam elé képzeltem az ugói lakókörnyezetet, és a jó öreg angyalföldet is. Minden stimmelt. A képi emlékek felidézésével egy ideig biztosan nem lesz baj. És a közlekedéssel, lakáson és házon belül biztonságosan tudtam, és mertem mozogni. De az még a legmerészebb álmomban sem vetődött fel bennem, hogy egyedül merészkedjem ki az utcára. Miért olyan nehéz önállóan közlekedni? Ha a fotelben ülve behunja a szemét a látó ember, hiheti, olyan nem látni. Ez persze egy banális naivitás. Ha megpróbálna felállni, őt már megérintené az elbizonytalanodás érzése. De igazából még semmi érdemleges nem történt ez ügyben. Próbáljon megtenni néhány lépést, itt kezdődik el az igazi probléma, a nagyfokú elbizonytalanodás miatt. Pár lépést biztosan megmer kockáztatni, mondjuk 3-at, esetleg 10-et, de többet nem igen. Úgy is lehet kísérletezni, hogy nyitott szemmel memorizálja azt az útvonalat, amin majd csukott szemmel szándékozik végig haladni. Akár fél órán át is tarthat a nyomvonal feltérképezése, akkor sem mer tucat lépésnél többet megtenni. Kivételek persze minden alól vannak. Miért nem képes 10 méternél tovább haladni a vállalkozó kedvű egyén? Azok egyszerű és logikus. Az ember számára a legfontosabb információforrás a vizuális eredetű. A mozgásszerveket az agynak az erre a feladatra specializálódott szegmense vezérli, a beérkezett és feldolgozott információk alapján. Folyamatosan érkező képre van szüksége az irányító központnak ahhoz, hogy az eltervezett mozdulat sorgördülékenyen végbe menjen. Amennyiben nincs, vagy megszűnik a vizuális inger, úgy előbb elbizonytalanodik, majd leáll az irányító központ. Nem ad újabb inspiráló utasítást a mozgásszerveknek. Behunyt szemmel ezért nem fog sokat lépni a látó ember. Ez a példa korán sem az utcai viszonyokra adaptálódott, hanem a legegyszerűbb helyre, a lakáson, épületen belülre. Nyilvánvaló, a nem látva történő utcai közlekedést valahogyan mégis csak meg lehet tanulni, el lehet sajátítani, hiszen kis hazánkban pár ezer fehér botos valahogyan mégis csak elboldogul az utcán. A segédeszközről jut eszembe. Na azt a világ összes kincséért nem vettem volna a kezembe. Miért? Mert nem akartam vakká válni. Ugyanis, akkor még az a gondolkodásmód uralkodott a fejemben, akinél fehér botot látnak az emberek, arra egy szerencsétlen vakként gondolnak, és úgy is állnak hozzá. Én meg nem akartam vak lenni, a gyermekkori élmény szakadatlanul dolgozott bennem. Máskülönben megszégyeltem, de piszkosul, hogy nem látok. Hogy mindez egy nagy hülyeség. Lehet, de életememe időszakában ekként vélekedtem róla. Még egy kurtára fogott adalék a közlekedéshez. Nagyon nehéz nyílegyenesen menni. Ha a járda közepén haladó ember csak 5 fokban tér el a neki szükséges, relatív egyenes iránytól, úgy pár méter után, vagy az úttest mellett találja magát, vagy a házfalnál. Támpontra és fehér botra egyaránt szükség van az utcán. A nyílegyenesen végbe menő gyalogos közlekedés egyik alapfeltétele a viszonylag tempós haladás. Gondoljunk csak bele, ha a kerékpáros nagyon lassan teker, a kétkerekűjével együtt eldől, mert az egyensúlyt nem képes megtartani. Hamar rájöttem, ha önállóvá akarok válni, akkor mindent újra kell tanulni. A nem látás is csak addig zavarja az ember fiát, amíg az agy számára hiányzik a megszokott kép. Újra beindult és lendületet vett az üzletelés, ami egészen pontosan annyit tesz, hogy az úgynevezett KGST piacokon beszerzett, felvásárolt árukat a lakótelepen, vagy egyéb más helyeken terítettem, és értékesítettem. Vállamra akasztottam a kék színű, ruhákkal és egyéb más holmikkal teletömött pillekönnyű táskát, bal kezem mutató és középső ujjával hozzáértem anyukám jobb felkarjához, és már indultunk is. A felkeresett lakásokban alapos helyismerettel rendelkeztem, így csak kisebb segítségre volt szükségem ahhoz, hogy a fotel helyett mondjuk ne a földre hülyek le. Együttérzéssel vették tudomásul a régi ismerősök, lakótelepszerte, hogy már nem látok. Némelyikük még hangot is adott a béli vélekedésének, milyen jó, hogy nem omoltam össze a rám zúduló nyomasztó teher alatt. A szükséges mértékig mindenhol elmeséltem, ahol igényelték, hogy végül is mi történt velem. A laikus számára is könnyen megérthetővé vált azok. Felbecsülhetetlen kincs volt számomra az a lehetőség, hogy hetente pár alkalommal érdemben kimozdulhattam otthonról. Emberek tucatjával találkozhattam, beszélgethettem el velük. Az értelmes és hasznot hozó lekötöttségnek meghatározó jelentősége volt abban, hogy a helyemet ne elveszítsem, hanem újra megtaláljam a külvilágban. Kimondottan jól esett, hogy továbbra sem a látásfoka alapján kezeltek. A kisebb-nagyobb gyerekeknek is elújságoltam, hogy már nem látok. Az alsó tagozatosokat megkértem rá, kezük néhány ujját mutassák felém. Ilyenkor az arcom elé tartották a nyitott tenyerüket, én megközöltem velük, még a kezeteket sem látom. De, ha akarod, pontosan megmondom a mutatott ujjak számát, leptem meg őket. Nem merem tuti bizonyossággal állítani, hogy arra mindegyik kölyök rábólintott volna, de akaratukat még így utólag sem nehéz kitalálni. Kezemmel megkerestem az arcom előtt lévő praszlit, és a kimerevített ujjak számát nemes egyszerűséggel megszámoltam kézzel. Én most már így látok, jelentettem ki, némelyikük 3 méterrel arrébb bosont, és a továbbiakban már onnan mutatta az ujjait. Odáig nem ér el a kezem, tehát nem tudom megmondani, hogy mennyi az annyi, adtam meg magam. A hang alapján való felismerés, tájékozódás lehetőségéről is számot adtam a gyerekeknek, a pénzérme felismerése csörgés alapján, merre van a bekapcsolt televízió tőlem. Ezekkel az alapfokú ismeretterjesztő 10 percekkel mindenki jól járt, legfőként én. Akadtak mulatságos esetek is. A férj lelkesen hozott felém egy színes bulvárlapot, miközben felesége és anyukám között folyt az üzletelés. Egy csinos pipi van félmeztelen lefotózva benne, olyan szép didie és formás popsia van a csajnak, hogy az embernek kedve támad ráugrani alapra. Eközben a széthajtott újsággal elém ért. Kezemet feléje nyújtottam, és tőle elvettem alapot. Magam elé tartottam az újságot, és elkezdtem mustrálni azt a formásnak mondott macát. A feleség ekkor halkan, de sokat mondóan fordult a férjéhez, de hülye vagy, fiacskám. Egy nagy felsziszenés után a homlokára csapott a férj, és nagy bocsánatkérések közepette elindult felém. Ne haragudj, Laci, de teljesen elfelejtettem, hogy már nem látsz. Eközben szélesen mosolygott a lelkem. Az ég egyadt a világon semmi nemű baj nincs. Az imént azt mondtad nekem, nézd meg az újságot, mert egy remek aktfotó van benne. Én a lapot kézbe kaptam, meg is néztem a csajt, az meg, hogy mit láttam belőle, az más kérdés. Tettem pontot a szórakoztató eset végére, és egy jót nevettem rajta. Zavart csendülte meg a szobát, majd a körülöttem lévők is elnevették magukat, igaz halkan. Máshol meg más móka esett meg. Már jöttünk ki a lakásból, a nyitott folyosó felé tartottunk. Öreg este volt odakint, egy égő sem világított a közlekedő úton. A figyelmes háziasszony elém akart kerülni, hogy felkapcsolja a közvilágítást. Hagyd a fenébe az egészet, én már hónapok óta úgy közlekedem, mint egy denevér. Nevetve mondtam, nevetést vártam rá, de hiába. Adott szituációban ilyen formán viszonyultam a megváltozott állapotomhoz. A humor és az önirónia nevettető erejével is szembeszálltam a képtelen helyzettel. Aki komolyan veszi saját búját, baját, leledzen az bármiben is, az abba fog belenyomorodni, belepusztulni. Súlytalanná kell tenni a kesernyomasztó terhét, és azzal már is kihúztuk az átkozott balsors méregfogát. A spontán humor erejével reagálni képes, és az önmagával szemben ironikusnak lenni tudó ember lelke felszabadul. Azt a továbbiakban már senki és semmi nem tarthatja továbbra bigában. Néhány elvetélt próbálkozás után felhagytam a nőkereséssel. Nem voltam még olyan stabil lelki állapotban, hogy arra egy pár kapcsolatot ráépítsek. Még a konkrét személyemmel sem voltam tisztában, nem beszélve a továbbiakról, milyen emberré fogok átalakulni. Előbb rendezni kell a sorokat, csak utána jöhet az újabb próbálkozás. A testet és lelket egyaránt pesdítő mozgás nélkül sem lehet meglenni. Erre a felismerésre is hamar rájöttem a lakászárkában. Mindössze egyetlen reális lehetőség kínálkozott a rendszeres mozgásra. Apukámmal lementünk sétálni a lakótelepre. Nekem agy tornának sem volt utolsó a máskülönben inkább a fittséget elősegítő mászkálás. Az alakuló, formálódó lakótelepet még az építkezés dandárjában keresztül kasul bebarangoltuk a szüleimmel. Tehát volt mire emlékezni útközben. Baktattunk a sétányokon, apukám pedig mesélt a látottakról. Kisebb kereskedéseket is felfedeztünk a lakótelep távolabb izugában, sőt még egy postahivatalt is. Az egyik négyszintes épület aljában raktárbázisra leltünk. Garázssornak lett kialakítva, de úgy látszik, a bérbeadással jobban járt a lakóközösség. Egyre fokozottabban figyeltem a talpammal. Lassanként felfedeztem vele azokat az apró árulkodó jeleket a járdán, amelyek segítségével a következő lelépőig meg tudtam satszolni a távolságot. Igyekeztem minél feltűnésmentesebben közlekedni. Érzésem szerint nem, vagy csak alig lehetett észrevenni rajtam, hogy nem látok. Természetesen apukámmal sem kézem fogva grasszáltunk. Bal kezemet könyökben behajlítottam. Ujjaim végével érintőlegesen hozzáértem jobb felkarjához. Fél lépéssel lemaradva követtem őt a járdán. A közlekedésnek ez a módja több szempontból is előnyös volt számomra. Továbbra is szabadon, majdnem természetes módon lehettem jelen az utcán. Maximum a félig behajlított kar látványa volt kissé bizarr. A fél lépés távolság megtartására pedig azért volt szükség, mert ha a járda végén az úttestre lelépett apukám, akkor azt észlelve, harmonikusan tudtam követni őt. Végig arra törekedtem útközben, hogy minél kötetlenebbül, minél szabadabban mozoghassak, aminek persze az volt az elsődleges indítéka, hogy mások elől továbbra is rejtsem az állapotomat. Mindettől függetlenül le voltam törve, mint a bilifüle. Annyira elképzelhetetlennek tűnt előttem az önálló utcai közlekedés, hogy még elméleti síkon sem pazaroltam rá időt és szellemi muníciót, hogy kitaláljam annak technikáját. Elsősorban az egyén stabilitását szolgáló erőket kerestem a jelenben. Van egy hangulatosan berendezett lakásom. A postás havonta hozza a rokkant nyugdíjat. Lelkileg nem omoltam össze. Nem lettem depressziós, sem hisztérikus. Szép lassan megpróbáltam, próbálgattam a történteket feldolgozni magamban. Megéreztem, ebből a mély gödörből egy belülről induló önfejlődés révén fogok kibotorkálni. Mindent, de mindent a nulláról kell újra kezdeni, és újra tanulni. Csak nem látva, és önállóan nem közlekedve. Mindössze ennyi volt a kihívás, nem több. Minden reggel csodavárással ébredtem fel. Hát ha jobban fogok látni. Ám mi haszna ábrándozásnak bizonyult. Tehetetlen és csüggett voltam. Ám panasz szava egyszer sem hagyta el a számat. Sem addig, sem azóta nem hoztam fel a nemlátás témaként szüleim előtt, meg az ilyenkor szokásos slágert sem. Milyen jó lenne újra látni. Ezekkel az ostobaságokkal teljesen értelmetlen lett volna előrukkolni. Miért növeljem vele szüleim amúgy is csillapíthatatlan fájdalmát? Inkább nyugtatgattam őket, erős keservük idején. Nem érdekes, majd csak lesz valahogyan, szólt a régi nóta. Anyukám pendítette meg először a szülői lakás közelébe elköltözés ötletét. Egyedül nem tudod ellátni magad. Valakinek állandóan itt kell lennie melletted. Ez viszont hosszú távon nem oldható meg. A látásod pedig sajnos nem fog javulni. Igen ám, de én nem akartam elköltözni. Ezt azonban nem mondtam meg nyíltan, csak sejtettem velük. Patthelyzet alakult ki, ám anyukámat nem olyan fából faragták, így kétszer is kecsegtető lakáscsere lehetőséggel állított be hozzám, ami által egy lakás szövetkezett tagjai lehettünk volna. Más-mások miatt, de mindkét lehetőség dugába dőlt. Ki ne ismerné a közismert közmondást? Nem látja a fától az erdőt. Talán már éve is volt annak, hogy azon az emeleten, ahol szüleim laktak, megüresedett az egyik kégli. A ház első lakói közé tartozott a lakás elhunyt tulajdonosa. A Duna felé néző kéró körül teljes csend honolt a házban. Anyukám vetette fel, vajon mit akar kezdeni vele az örökös. Abban maradtunk a családi kupak tanács után, hogy egy levelet dobunk be a lakásba. Nem kellett sokáig várni a válaszra. A lakás megtekintésére megjelölt nap reggelén elmentünk a szülői lakba apukámmal. Mind a hárman izgatottan vártuk az idősödő férfi csengetését. Azzal tisztában voltunk, hogy egy elhanyagolt, alaposan lelakott állagú lakásba fogunk belépni. De azzal nem, hogy annál még egy viharvertistálló is különb. Más különben nagyon jó fekvésű és beosztású volt a kégli. Ráadásul egy emeleten volt szüleim otthonával. Közös fala viszont nem volt vele. Felvetettük a csere lehetőségét az örökösnek. Egy az egy arányban. Az én lakásom ugyan 7 négyzetméterrel kisebb volt, mint a megüresedett, de tökéletes állagú. Eltöprengett rajta a férfi, de végül is az eladás mellett maradt. Mennyi az annyi? Tértünk rá a lényegre. Hamar megkaptuk rá a választ. A kért összeg elfogadható volt számunkra, mert annyiért könnyen túl lehet adni az ugói lakáson. Néhány részletkérdést is sikerült közös nevezőre hozni. Készfogással búcsúztunk el egymástól. Mindössze 3 métert kellett megtennünk a folyosón, és már is hazaérkeztünk. Alig hogy beléptünk az ajtón, anyukám elsírta magát. A két lakás között meglévő állagkülönbség miatt. Nem győztük őt vigasztalni. Egy biztos, állapítottuk meg közösen, ha létrejön a szükséges hármasadásvétel, akkor ki kell forgatni mind a 4 sarkából a kéglit. Napokon belül megjelent a hirdetés az egyik újságban. Az eladási árat úgy határoztam meg, hogy az valamivel magasabb legyen a lerohadt állagú ingatlan vételáránál. Jóval többet is kérhettem volna érte, de sürgetett az idő. Az első nap, amikor megjelent a hirdetés, legalább 20 érdeklődtek telefonon. Az ügyeletet természetesen én láttam el. A hétvége felé magamon már az idegbaj jeleit véltem felfedezni, ha megcsörrent a telefon. Seregnyi érdeklődő jött el, akadt köztük egyéb nekünk való is. Megalkuttunk mindenben, így a hármasadásvételi szerződés megkötése után egy hónappal elköltöztem az addigra már rendbehozott lakásba, így teljesült be az egyik gyermekkori vágyálmom.